Sziasztok, én Szente Katica vagyok, ez pedig itt az After Plus megújult adása, ahol hetente egy-egy fontosabb témával jelentkezünk, és hát elérhető Sofia Coppolának a Priscilla című filmje már a hazai mozikban is, és itt van velem Benedek Ágata, a forgatókönyvíró, író és a lányvállalat művészeti vezetője. Remélem az összes titulus jól elmondtam, szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtál ebbe a nagyon rizikós műsorba, amikor úgy kell tennünk, mintha barátnők összeülnének, hogy filmekről beszélgessenek, amiket igen, legutóbb igen. Néztek meg. Aztán 4 perc múlva annyira belendültök, hogy bevalljátok egymások, hogy a laptopot széttörted volna a fején annak, aki csinálta. És ez egy nagyon kockázatos helyzet, mert ugye meg valójában kik vagyunk mi, hogy elkezdjük így átszínni a Sofia Coppolát, de azért megengedhető, hogyha tetszett, vagy nem tetszett.
Mit szólsz a koncepcióhoz? Mert azt ugye beszéltük adás előtt, hogy milyen jó előrukkolás, hogy végre így a sok Elvis hype után így előállnak azzal, hogy megmutassák azt, hogy Elvis milyen volt az zárt ajtók mögött. Szerinted jól érzékeltette azt a film, hogy Priscilla kiskamaszkorától kezdve egy sztárnak a gicses világába kerül?
Na ez az, hogy én nagyon méltányolom a Sofia Coppolának egy csomó koncepcióját, és nagyon tetszenek a perspektíva választásai, és nagyon tetszik ez a döntés, hogy egy ikonnak a legbelsőbb, legintimebb, legszűkebb világával foglalkozzon, aki a Priscilla részben. Egyébként ezt is el kell döntenünk majd, hogy hogy ejtünk dolgokat, és mennyire angolul, és mennyire magyarul mondjuk. Azt mondjuk-e majd, hogy Priscilla.
De ahogy mountain bike. Szila.
Szila. De Szila. Tehát a mountain bike, esete, meg a Baz Luhrmann, Baz Luhrmann esete. Vagy,
én mindegy, adom a hunglist is.
Jó, majd váltogatjuk. Elkerülhetetlen lesz, hogy emiatt is ellenszenvesek legyünk.
Valóban.
Igen. Szóval, hogy aki ez a akkor még lány vagy nő volt, és nekem ez nagyon tetszik, csak aztán, ahogy majd erről beszélgettünk, gondolom, felsoroljuk egymással, vagy megosztjuk egymással, hogy miért nem sikerült mégsem tulajdonképpen érzést generálni ezzel a perspektívával, mert nekem nem sikerült, én nekem nem volt semmiféle katarzisom. Abszolút. Ezt előre bocsátom.
Igen, ez, igen. Én is azt éreztem, hogy nincsenek olyan érzelmi gócpontok, hogy én tudjam, hogy mi a drive-ja a Priscillának, vagy hogy ő miért csüng ennyire Elvis terelmén. Neked mi volt pontosan a hiányérzeted?
Hát ugye az elejétől elkezdtem már magamban kommentálni azért ezt a filmet, hogy nem mintha nagyon komplexnek kellene lennie az Elvis vonzódásának ez iránt, a lány iránt, és én el tudom fogadni, hogy csak megtetszett neki ez a nagyon halkan beszélő, visszafogott, kékszemű tinédzser, tulajdonképpen, igen, vagy igen. Gyereklány.
Hát de 14 hogy, éves
igen,
volt.
Igen, de hogy azért például ott már az elején nem nagyon értem, hogy tulajdonképpen mi ez a rettenetes taposás ezért a gyereklányért. De aztán magamnak, mit tudom én, ezt a gepet, kezdődik, ezt a hiányt betöltöttem, vagy kiegészítettem azzal, hogy azért van arra utalás, hogy nagyon hiányzik neki Amerika, a Memphis, és nem tudom, és akkor ez a lány ezt neki ott instant megjeleníti. Ez volt az egyik, de hogy aztán közben annak ellenére, hogy egy intim kapcsolatot és egy intim szobát, és a kettőjük kapcsolatára beszélek megint, amikor ezt mondom, próbálunk felfedezni, közben nem tudunk meg semmit a kettőjük intim kapcsolatáról, tehát igazából azt, hogy ők egymásban mit, én azt nem értem. És mondom, persze, lehet erre a magyarázat az, hogy ez a szerelmi projektálásnak a csúcsa, hogy valaki, különösen az 50-es években azt mondja, hogy nagyon csinos vagy, pici és hatalmas kék szemeid vannak, és halkan beszélsz, az én kis feleségem vagy, az elég, és te pedig Elvis vagy, nagyon-nagyon magas, különösen, ha Jacob Elordi játszik, és világsztár vagy, és én meg annyira fiatal vagyok, saját élet nélküli, hogy nekem pedig ez elég. attól még nem lesznek érzéseim ez iránt, a szerelem iránt, és az egy már egy másik kanyar, de gondolom arra is eltérjük, hogy akkor most sajnáljuk ezt a lányt, vagy mit jelent az, hogy ő be van
zárva. És zárt, sajnáljuk vagy... egyébként, mert mennyire jön át neked az, hogy Elvis ő egy ilyen, hát egy ilyen baby dolt látott benne, akit tudott kontrollálni, és tudott vele bábúzni, de amint édesanyává vált Priscilla, ugye már nem vonzódott hozzá szexuálisan se Elvis, és ez sem domborítja ki annyira a film, hogy hogy esik Priscillának, hogy amúgy mellette hát Elvis Presley így keményen tolta az éjszakai életet, megcsalta nagyon sokszor a feleségét, hogy szerinted hogyan ábrázolja ez a film az, hogy milyen volt az ő kettőjüknek ez az ilyen aláfelé rendeltségi viszonya.
Hát feltételezem, hogy ezzel a addig látlak szexuálisnak, amíg nem szült, ez a Madonna kurva.
Igen, igen.
A Madonna kurva komplex, hogy és megint, lehet, hogy ez volt a cél, hogy mi ezt lássuk, és annak tekintetében, hogy mennyire szenvedett ettől a Priscilla, vagy mennyire lehet őt sajnálni, feltételezem, hogy ez is egy cél volt, hogy ezt a szimpátiát, vagy ezt az empátiát kiváltsa a nézőből ez a film, és akkor itt ez már túlmutat ugye ezen a karakteren, mert ez itt a, megint, ahogy mondtam, ez azért az 50-es éveknek a felállása.
Igen, 58-ban találkoztak, mikor Elvis 56, Presley ott állomásozott Nyugat-Németországban.
És akkor, hogyha ma megnéz valaki egy filmet, én azért azt hiszem, hogy ebben az is a szándék, hogyha te meg én megnézzük a filmet, akkor azt mondjuk, hogy uff, azért nem csak, hogy a Priscillát sajnálom, de minden nőt sajnálom, aki ennyire nem rendelkezett a saját ügyei, meg a saját személyisége fölött, és akkor ez nagyon ez nagyon hangsúlyos ebben a filmben. És akkor gondolom erre utaltál, amikor azt mondtad, hogy TikTok trendek vannak, vagy TikTok videók vannak a Priscilla trendből, vagy ebben az esztétikából.
Az van, hogy a Priscilla nem kapott egy akkora hype-ot.
Mesélj nekem a TikTokról.
Nem vagy TikTokon?
Nem vagyok TikTokon. Én elutasítom ezt a mentális
jaj, de jó,
függőség.
Nagyon sok
a mentális függőségnek ezt az egy formáját. De
nagyon helyes.
Mindegy, oda csodok
igazából. De a lényeg, hogy nyilván nem lett a Priscilla, mint film, annyira felkapva, mint Greta Gerwignek a Barbie-ja. Mégis így elterjedt az a narratíva, hogy a cool alterlányoknak a Barbie ez a Priscilla, és most az a menő, hogy ilyen intrókat készítenek a sminkrutinjáról Priscillának, hogy ilyen erős tustvonal, feltupírozott haj, erősen Ferrari pirosan kilakkozott körömlak, és így ezzel próbálnak hasonlítani a Rock ikonnak a feleségére.
Na de
és
látod?
Én ezt sem éreztem a filmben, hogy hú, milyen nagy befolyással volt Priscilla a többi lányra, vagy a tinédzserekre.
Na de látod, itt van szerintem egy ilyen nagy konfúzió ezzel kapcsolatban, vagy egy nagy ellentmondás, amivel úgy döntött szerintem a Sofia Coppola, hogy megy. Azt mindenki tudja, hogy ez egy életrajzi elbeszélés kötetben? Én nem olvastam, ez mi ez? Egy életrajzi regény?
A Priscillának az 1985-ös emlékiratain alapul, aminek az a cím, hogy Elvis és én.
Szóval, hogy ezen a könyvön alapul, ráadásul konzultálni tudott ezzel a nővel személyesen, igen, arról, igen, hogy mi történik, aki úgy nem mellesleg teljesen elégedett ezzel a filmet. De
el is írta magát a Velencei Filmfesztiválon.
Igen.
Milyen szép.
Igen. Velencében mindenki sírna. és valahogy a Sofia Coppola, tehát hogy az életrajzi kötetből is, de még inkább, hogyha a TikTok trenddel kapcsoljuk ezt össze, azt lehet tudni ennek a nőnek, a Priscilla karakter utóéletének, vagy utóéletéről, hogy azért ő igenis nyomot hagyott. Tehát ez a tus, ez nem 2024-ben buka, ez megmaradt, igen. És 2024-ben újra fel van kapva az A24-es film, ugye ez egy A24-es,
aha,
az
igen,
A24-es
igen,
film
igen.
Miatt. De hogy, és akkor ezt mondom, hogy, vagy ezt próbálom nagyon dadogósan mondani, hogy ez az ellentmondás, hogy a film ábrázol valakit, aki teljesen eszköztelen, nulla legacy-e lesz a film után, miközben ez valójában annyira nem igaz. Tehát itt meg kell hozni a Sofia Coppolának azt a döntést, hogy jó, akkor azt domborítom ki, hogy ő egy semmi, és valószínűleg az is maradt, és akkor itt megint van egy ellentmondás, mert nem maradt az, mert lett belőle is egy valamiféle ikon, hozzátartozik, hogy de az Elvis csatolmányaként.
Ó, igen.
Szóval, hogy...
Igen, nem beszélnénk róla most, hogyha nem lett volna Elvisnek a felesége.
És szerintem ezért kicsit hazugság az az utolsó kép. Ezt nagyon szeretik az ilyen, ezt észrevetted, amikor az ilyen biopikekben.
Igen.
Ahogy autó, meg a Sofia Coppola egyébként is még mindig ablak, autó, mert a melankóliája, meg a ketrecből szabadulás, abszolút, ez mindig egy motivum, és akkor kihajt Gracelandből, de most tulajdonképpen mi történt, hogy már nem feketére van befestve a haja, elment jogázni, vagy kickboxozni valakivel, ami ugye az ő szabadságharcának a legfőbb megjelenítése, azt kikérem magamnak, mennyire béna.
Igen.
Na most, és most elkezdtem olyan lenni, mint ott, hogy Sofia Coppola, szedd össze magam.
Én is kezdem fel, igen, magam.
Igen, majd én megmondom neked, hogy kell rendezni. De közben tényleg béna, tehát nem érdekel, mert tényleg béna, és közben meg hova hajt? Tehát ez mindenki tudja, hogy
az... Ráadásul tenni... a Dolly Partonnak az I Will Always Love You feldolgozására hajt.
Igen. De innen ráfordultunk egyébként arra, hogy már megint, és ezért mondom, hogy ambivalens vagyok a Sofia Coppolával kapcsolatban, mert közben nagyon sok filmes gesztusát én rettenetesen értékelem.
Én is.
A Marie Antoinette-ben,
az elvesztett jelentésben,
igen, a Virgin Suicide, igen, tehát hogy például az, ahogy ő a Marie Antoinette-ben is, és a többiben is egyébként a zenét használja, ez az anakronisztikus dolog, amit picit érintettünk mi kettőnk közt.
Igen, igen.
Az nekem mindig tetszik, és ebben is tetszik az, hogy nincsen beborítva Elvis számokkal.
Nem is kapta meg egyébként a
nem kapta meg, aztán igen, azt nem tudom, hogy nem kapta meg a jogokat, de figyelj, az egy ilyen, az egy tulajdonképpen a gyengeségedből erősséget kovácsolni, és azt belesimítani tulajdonképpen a dramaturgiába, vagy indokoltá tenni a film dramaturgiájával együtt, szerintem az oké, okay, meg szerintem az méltányolandó. Más kérdés, hogy azon is gondolkoztam, hogy ugye ez egy nagyon, megint ez is egy Coppola dolog, ilyen ábrándos, meg melankolikus az egész, és finom, és puha, és az egész szet is finom, és puha, és puhán világított, meg pasztel. Szemben, ugye a Baz Luhrmann Elvis
filmen. Hát ez
filmen, igen,
az elképesztő gicses, meg grandiózus.
Mindig harsány, meg rikító, sikító az egész, de hogyha és most megint visszakanyarodok a zenéhez, nem volt nagyon nyomva Elvisszel, mert egy más világot mutatsz, és más a célod, plusz a jókat se kaptad meg, de nem akarsz egy Elvis film alatt, és ez, én ezt vállalom, hogy velem működik ez az olcsó zenei biopic elképzelés, nem akarsz egy Elvis film alatt így csinálni, és nem akarod azt, mert aztán ezt nem jutott, hogy én akarom, és én csináltam, és amikor az Austin Butler megjelen a Baz Luhrmann filmben, és elkezdi mozgatni a láb. Van egy, ez egy jelenet számomra a legesleg jelentékenyebb, és ez maradt meg a fejön, és elkezdi mozgatni a lábát, és felugrik a lány, vagy először, és tátvarad a szám, és aztán felugrik a lány, és azt mondja, mert akadani, hogy szita. És de nem tudsz, mert ilyen. És ez a Sofia Coppola... Ez a Sofia Coppolának az egész karakterével, meg a rendezői karakterével, inkább azt mondom, mert azt látjuk, az nem ismerős, vagy összeegyeztethetetlen. Mondom, én azt is szeretem. Én szeretem ezt a finomságot, de...
Örülök, hogy felhoztad a zenét, mert tudom, hogy számodra nagyon nagy jelentőséggel bír, mert a legutóbbi könyvedben, az akkor inkább már most megdöglökben, ott ugye hát a boncasztal jelenetnél ott a Catherine Russell Did I Remember dalára
történik. Így
de akkor itt nem ennyire jelentőség teljes a Priscilla-ba a zene szerinted.
Hát...
Mert én amúgy nagyon... hónapok óta hallgatom ezt a playlistet.
Azt hiszem a Catherine Russell-t.
Ne.
Katica egy kicsit jobban esetlenem. De szerintem most gondolkozunk, mi jut eszembe? Crimson and Clover. Az a szám biztos, hogy benne
igen,
van.
Igen.
És ez azért érdekes, és én mondom, én teljes mértékben elismerem a finomságokat, amik jellemzőek ezekre a filmre, mert ez egy ilyen adolescence, tehát felnövés, vagy ilyen ifjúkori, tinédzserkori zene, ami például úgy emlékszem, hogy a Sex Education-ben is van, de nagyon sokszor használják ezt, és így csatornázol egy ilyen érzést, ami mondom, tök jó, hogy nem lehetett ide Elvis használni, mert a Priscilláról van szó, és az ő világáról, és az ő felnövés története, vagy hát lehetne. És szerintem nagyon illik ide. De mondom, teljesen más hatást ér el, mint az Elvis számok, meg a... Tényleg nem akarom az Austin Butler lábára kenni ezt az egészet. Sokkal inkább kenni egyébként a nadrágra, amiről annak idején azt olvastam, hogy nagyon-nagyon sokat gyakorolták, hogy az a...
Igen,
a... Hát remegő, a... lebegő mozgás a nadrágnak visszaadja azt, ami ott történt.
Igen, vagy, meg a Butler, hát nyilván így az akcentusát is teljesen levette, mondjuk szegének a hangszalagjai rá is mentek.
Igen,
azóta is bárhol hallod őt felbukkanni, ugye Elvis. Ez az Elvis hangon szól meg. Igen, szerintem
egy kicsit ciki.
De akkor el is érkeztünk oda, hogy Butler vagy
Elordi. Vagy a fiúkra beszéljünk, igen. Szerintem ezt nem, mint a bonyolítani akarnám ezt a beszélgetést, de szerintem ezt nem lehet eldönteni ilyen egyszerűen, mert hát más volt a funkciójuk.
Uh-huh.
Szerintem az Austin Butler az különben zseniális volt abban, hogyha neki az volt a feladata, hogy Elvist egy az egyben kopizza, akkor tényleg Oscar-díjat érdemel. Nem beszélve arról, hogy ő az eredeti hangján énekel Elvis dalokat.
Igen, igen. Azért... És volt olyan ték, amit 40-szer vettek fel.
Igen?
Aha,
hát, igen. Mégsem volt olyan jó, vagy mert... De hogy az azért nagyon durva, és nem egyszerűen utánozta azt az akcentus, hanem ő annyira belemélyedtebb és belebonyolódott, hogy Elvis öregedésével, meg fejlődésével utánozta az adott korszakának az akcentus, így szóval ez nagyon kemény, de közben meg a Jacob Elordinak nem volt ez a dolga, a Jacob Elordinak az volt a dolga, és szerintem az egy hasonlóan, ha nem még bonyolultabb és finomabb dolog, hogy valaki olyannak utánozza a hangját, aki otthon van, és a csajával beszélget. És, de közben Elvis.
Uh-huh.
És szerintem nagyon jó a Jacob Elordi is ebben.
A Lisa Mary Presley kicsit több mint egy éve hunyt el, Elvis Presleynek az egyetlen lánya, és ő írta a Sofia Coppolának egy elképesztően dühös levelet, hogy meri így ábrázolni az ő édesapját, és hogy szerint ez így csorbítja így az egész családnak a hírnevét, a hitelességét, és akkor a Coppola visszaírta, hogy
de miért nem az, amikor a Michael Jacksonnal volt együtt?
Ugye? Igen. Igen.
De oké.
Igen, szerintem is itt azért van neki.
Szerintem a listán van néhány dolog, ami jobban csorbítja a hírnevet, de ízlés kérdése.
Hát most nem kockáztatom meg azt, hogy nem volt szerelmes, így egy ilyen rögeszmét látott Priscillába, hogy így babászott vele, elmondhatja neki, hogy milyen ruhákat húzzon fel, és így volt egy két jelenet, ahol így kicsúcsosodhatott volna az, hogy milyen az ő igazi valója, de hát az, amikor azt mondta a Priscilla, hogy neki nem tetszik éppen az a dal, amit lejátszott, és így hozzávágott egy széket, és a jelenet annyiban így véget ért, hogy jaj, bocsi, anyukám temperamentumát örököltem, bocs, baby, és tehát, hogy sehol nem volt egy ilyen katartikus pont, és én sem ismertem meg azt, hogy Elvis milyen volt, hogy miért hálózta be ezt a fiatal lányt.
Hozzáteszem, hogy én ott azért nagyon megszerettem ezt a színésznőt. Mert szerintem erre a pillanatra nagyon emlékszem, nem is amikor megijed, nem az, amikor odaér a szék a falhoz, hanem utána, amikor oda megy hozzá az Elvis, és ahogy idézted, meg akarja nyugtatni, akkor szerintem zseniális ez a csaj, ahogy eljátsza ezt a engedelmessége, meg megbocsátással kevert rettegés ettől a csávótól, aki válaszolva a kérdésedre, értem, igen, értem, hogy miért ábrázolták ragadozónak, és szerintem ezt a Jacob Elordi jól csinálta. Uh-huh. Én értem ezt a castingot, és tényleg az van, minél többet gondolkoztam ezen a filmen, nem közben, de utána annál megbocsátóbb lettem, de tényleg nem
fogom lehet. A Kiri Spini miatt, a színésznő játéka miatt?
Nem, hanem mert, és lehet, hogy ez egy, ez már maga a Stréber filmes mi voltom, hogy meg tudom indokolni ezeket a döntéseket. Ugyanakkor tök mindegy, mert a film az egy érzéki műfaj, és hogyha egész egyszerűen nem érzed jól magad közben, és nem vált ki belőled érzéseket, akkor teljesen mindegy, hogy good on paper volt-e. Szerintem ez egy good on paper koncepció, és azt mondtam volna, hogy a Sofia engem felhívott volna. Akkor azt mondom, hogy Sofia, tök jó minden döntés, de nem képződött meg. Mondjuk valószínűleg azért lehetett volna arról beszélgetni, hogy rendben, Ágota, ez már Sofia, hogy telefonálunk, de mit javasolsz? Akkor hogyan tudtam volna mégis jobban megismertetni a nézőkkel ezt a karaktert? Hát, hogy például valóban nem csak ennyit látunk belőle, hogy így ide-oda futkos az átöltözések között, hanem úgy valójában valamit a belső világában, ami tényleg őrület, különben, hogy hogyan
nem. Ez a kis flüsssel kivélelt ilyen miniatűr.
Igen, de tényleg őrültség, vagy nem is értem, hogy hogyan nem. Hát nem csak, hogy valóban ez a kézirat rendelkezésére áll, de hát a nő maga.
Abszolút.
Szóval...
Meg hát én kíváncsi lennék így a későbbi Priscillára is, mert azt hiszem, hogy ott is gyökeredzik a probléma, hogy ezért így 6 évet együtt töltöttek, utána a Lisa Mary miatt, a kislányok miatt így jóba maradtak, de hogy utána így Elvis életében nem volt egy ilyen hú, de fontos szerepe azért Priscillának. Igen. Illetve ő is azóta így újraházasodott, most már abból a kapcsolatból vannak gyerekei, és kíváncsibb lennék arra az aranyásó Priscillára, aki az elhunyt lányának a végrendletét megtámadja, mert a gyerekeire merte adni Gracelandet, és ő most kikövetelte, hogy igazából eltemessék majd Elvis mellett, és hogy valamilyen vagyonkezelői pénzt az fog kapni havonta, és így ennyi sikerült kicsikarnia, csak wow. Ez már nekem egy ilyen érdekesebb szempont, hogy ja, amúgy így a kislány, aki így 6 évet együtt töltött ezzel a férfival, miért akar ő mellé temessék, mikor így szétcsalta, megnyomorította, kontrollálta, nem is volt köztük szexuális kapcsolat.
Stockholm.
Igen,
de nem is, nem is Stockholm, hanem itt tényleg, és hogyha mondjuk felmerülne kérdésként köztünk, hogy van-e jelentősége a filmnek, akkor nyilvánvalóan az akar lenni a jelentősége, és ezt meg is lehet neki adni, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy a szociokulturális keret az milyen pszichodinamikát eredményez. És az például, hogy egy nő, akinek láttuk ráadásul az életének ennek a szeletét, meg valószínűleg még sokkal részletesebben le is írja ebben a naplóba, azt akarja eddig a pillanatig, hogy oda legyen fejtetve, az szerintem a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy tényleg ez egy másfajta bekötődés egy kapcsolatba, hogyha ott vagy az 50-es, 60-as évek Amerikában, és hát ráadásul ugye ez a dinamika, meg ez a felállás. Egyébként én még a film közben rákerestem arra, hogy mi volt köztük a... Tehát mi volt a kor, meg a magasság, meg a minden kérdés, mert engem annyira megrendítette az, amikor a Jacob Elordi mellé rakták ezt a lányt.
Nekem az ilyen nagyon tetszik, az így ilyen markáns különbség,
az,
ilyen
jó nagyon, érzéken. Az nagyon-nagyon-nagyon markáns, és nagyon bizarr hatás kell. Tehát ezt szerintem tökéletesen igen, megcsinálja, hogy nem tudsz jó. Másra gondolni, csak hogy jaj, ne, még ne nyúj hozzá. Jaj, ne, még ne. Szóval,
hogy... Na és hogy mutatta be a film szerinted a szülőket? Mert hát nem tudom, én picit így fortyogtam, hogy úristen, az én
miért engedi?
Elvinni a rockstar.
Na de látod, szerintem ez viszont pontos, mert hogyha belegondolsz, ez megfogja az embereknek, még a szülők is az egyszerűségét azzal kapcsolatban, hogyha van egy ilyen hatalmi erő, mint a hírnév, a rockstárság, az hogyan így foszlatja szét ezeket a kötelékeket, meg szabályokat, meg nem tudom, ez lehengerlő lehetett, amikor az Elvis azt mondta, hogy én a ti lányotokat akarom. Nem értik, senki nem, az van, hogy mi sem értettük, hogy miért, de őt akarta, és akkor azt mondták, hogy hát, és hát igazuk volt valójában, ez egy befektetés volt. Nem tudom, mi lett volna, elég jó befektetés volt.
Igen, valószínűleg egy jó parti volt.
Tehát azért nem arról volt szó, hogy volt az Elvis, aki a garázsban próbálkozik a haverjaival valamit csinálni, hanem hogy akkor már Elvis volt.
Igen, meg hát ezzel azért így, vagy nem tudom, hogy te eljátszottál-e valaha tini lányként ezzel a gondolatot.
Vagy elvisz
a kedvenc tárom. Randira hívna.
Kézed nem. Nekem bennem hiányzik a hajlam a fangirlingre.
De durva. Jó, most már én is kinőttem, de azért...
De azért az eszembe jutott, pont a Bezlorban miatt, hogy... És azon gondolkoztam el, felvetem neked ezt a kérdést.
Na.
Hogy azon gondolkoztam el, hogy ugye az egyes popkulturális dolgok gyerekkorodtól, meg tinikorodtól is annyira hatással vannak a személyiségedre, hogy formálóak, és rögtön itt van két majdnem ennyi időben készült film, a mi tinikor, inkább az enyémből, ugye? Ugye? Nem tudom, hogy én 90-es években, én a 90-es években voltam tini, kicsit diszkalkulján van, mint azt most a környezetem agresszívan a tudomásomra hozta, de azért a korszakokat kb. Tudok,
igen,
ha
igen.
Számokat nem is. De a 90-es években voltam tini, és a 90-es évek végén volt a Virgin Suicide, az gyilkos szüzek, ami igen. A Sofia Coppola-nak a szerintem az első filmje.
Igen, mert az elvesztett jelentésünk már Oscar kapott, az a 2000-es évek eleje.
Igen, az öngyilkos szüzek volt az első filmje, tehát az is 90-es évek vége, meg a Bezlormannek a Róma és Júliája is a 90-es évek vége. És én team Rómeó és Júlia vagyok.
Nagyon helyes.
És hogy azon gondolkoztam, hogy annak ellenére, hogy tényleg nagyon közel áll hozzám ez a finom, puha, lefolytott pasztelvilág is, amit a Sofia Coppola csinál, mert nagyon szofisztikáltnak találom, nagyon okosnak, és ki ne akarna belereszkedni néha ebbe a melankóliába, de örökre a kápolnában a neon kereszt sor maradok a Rómeó és Júlia miatt.
Igen, igen.
És ez most azért jutott eszembe, mert kérdezted, hogy képzeltem-e olyat, hogy
kamaszként,
és a Leonardo DiCaprio jutott eszembe, hogy nem voltam különösebben rá sem kattanva, de hogy még, tehát ez azt mondom, hogy ő még nálam is átütötte a falat, mint jelenség, igen. Vagy minden. Pont a Pete Davidsonnak van most egy special a Netflixen, amiben arról stand-up-ol, hogy ő azért gondolta azt, hogy meleg, mert szerelmes lett a Leonardo DiCaprio-ba egy ponton gyerekkorában. És akkor ezt szét kellett szállazni, amit az anyukája megtett neki a veranda lépcsőjén ülve, de ezt nem mondom el, mert ezt a Pete Davidson elmondja a Netflix specialben.
Azt pont nem láttam. Én azt láttam, amikor Ariana Grande-nak a dolgait kiteregeti, és az nem tetszett, amilyen kontextusban beszélt róla, úgyhogy ott kikapcsoltam.
Igen, igen, az nem, soha nem méltó, de hogy a... De látod, a Priscilla nem teregeti a dolgokat. A Priscilla...
Igen, de a Priscilla sem számol be az emlékiratokba, például így a szexuális kapcsolatról. Hogy tetszett, hogy így azt bemutatta a Coppola, mert mondta, hogy nem akarta ezt az intimitást elvenni a Priscillától igazából, és hogy úgy akarta, hogy az ilyen nagy könyvben megvan írva, hogy elsötétül a képesi fel, hát hogy az enyém felhangosodik, és akkor így nyilván értető volt, hogy a nászt éjszakáig történik Elvisnek és Priscillának. Hogy tetszett, szerinted is sistergett a kémia közöttük?
Azt érzem, hogy szerinted nem. Hát, a nagyon magas férfi és a nagyon alacsony gyereklány között nem is emlékszem erre, látod?
Igen,
nem emlékszem
nem
erre,
bennem
és közben
nyomott.
Mennyire nehéz lehet, azért ezt ne felejtsük el, nem mintha mondom el, lassan örökbe fogadom a Sofia Coppolát, annyira megvédem minden gesztusát, de hogy én így feltételezem, ez nagyon nehéz lehetett megfelelni ennek a nőnek, amikor ezekről beszélgetnek, aki ráadásul teljesen egyértelműen a halála pillanatáig fogja védeni Elvist, és mondja azt, hogy ez egy ellentmondásos kapcsolat van, amiről ma már 2024-ben tudjuk, hogy fullon toxik. Ez egy abuzív. De... És akkor mennyire tartott tiszteletbe megint az adott kornak a ilyen párkapcsolati dinamikáját ennek a nőnek a halott férjéről a Stockholm-szindrómás emlékeit, meg az, hogy tulajdonképpen hát csak akarsz valami tanulságot a ráadásul, szerintem a Sofia Coppola azért jól számított arra, hogy a TikTokon majd a szemhétus az újra felbukkan.
Igen.
És ezeknek a lányoknak viszont meg kell mutatni, hogy ez nem oké. Okay. Uh-huh.
Viszont én meg nem érzem azt, hogy a film annyira mutatná, hogy ez nem oké, mert akár lehetett volna egy
azonnal sminkelni kezdett minden. És emiatt ezt akarom, ezt a szerelmet akarom magamnak.
Lányok, nem oké drogfüggő sztárok után szaladgálni.
Vigyen el valaki vásárolni, mondja meg, ha szarul áll a mintás ruha.
Ja, igen.
Csinálják meg a sminkem, menjünk haza, valahogy leérettségizek.
Igen, pontosan ezt mutatta szerintem a film, és így hiányzott belőle az a plusz, hogy én lássak egy olyan fejlődés sztorit, így a Priscillánál, hogy én értem az alapkoncepciót, hogy lehetett volna egy olyan párhuzam, hogy ahogy egyre inkább növesztik az ő frizurája, és egyre inkább tupírozza, és egyre inkább lakozza a körmeit, úgy építi le, fokozatosan elvisz az önbizalmát, de hát ez így annyira nem mutatkozott meg, így megkérdezte, hogy jaj, ki az az Anne Margaret, akiről beszélnek az újságcikkben, és így tele van azzal, hogy te csókolóztok.
Szegényke, ott a tabloidokat igen lapozgatta. És ez érdekes, hogy neked azonnal lesz egy ötleted arra, hogy mi tetszett volna, hogy milyen extrémebb szintre emeli a Coppola, akár vizuálisan igen, hogy mi történik az ő belső világukba, és valahogy én is azt érzem, hogy értem az aranykalitkába zárt szomorú lánynak a biopikjét, de, és ezért mondtam, hogy én is team Róma és Júlia meg Baz Luhrmann vagyok, amikor igen, akkor lehet mondani, hogy a harsányság, meg a nem tudom minek a csapatában, mert jobban tetszik, egyszerűen jobban tetszik, hogyha vagy bizarabb, vagy abszurdabb, vagy naturalistább, igen, de ez azt hiszem, ez már lehet, hogy tényleg egy ízlés kérdés. Miközben ezt is tudom értékelni. Félek, hogy megint felhív Szofia, és akkor mit mondok, hogy mit mondtam?
Hogy fogsz mentegetőzni?
Én csak azt annyit mondom a Katicának, hogy
nem kell annyira komolyan venni.
Ez tök azt mondtam, hogy egyetértek veled.
És szerinted mennyiben van ott picit megint a problémának a gyökere, hogy többször előkerült, hogy azért ez egy életrajzi film. Te láttál amúgy giströlmentes életrajzi filmet, vagy láttál egy olyan jó életrajzi filmet, amit más játszott el, egy ilyen ikonikus szereplőjét, és az így adott neked valamit így a mozifilm után?
Fú.
Mert igazából ilyen ismeretterjesztően hat így a nézőre, nem tudok meg sokkal többet Priscilláról, annál, mint hogyha elolvasom az emlékiratait, sőt, egy csomó jelenet, hogy ki is maradt belőle, például lett volna benne egy olyan jelenet, amit leforgattak, hogy elmentek halottas házba hullákat nézni, mert hogy Elvisnek volt egy ilyen szórakoztató elfoglaltság, és
Priscilla magával. Köszönöm, de ez valami, de nem?
Igen, és
de ez valami, ez egy jelleg.
Leforgatták, csak hogy nem.
Jaj, mert nem lestem a székre, mert ez olyan jó hír volt. Igen. Nincs egy olyan változat, amiben benne van a hullaház nézeget. Igen, szerintem ez nagyon jó.
Ez egyébként a Clark Dávid a Telexen interjúzott a Sofia Coppolával, és a napokban jött ki az interjú, és ott olvastam ezt, hogy Coppola ezt nyilatkozta neki, hogy nem találta a jelenetnek a helyét a filmben, és én kicsit azt érzem, hogy hát igen, mert végig ilyen tingli-tangli finomkodás volt benne.
Igen. Nem tudom, milyen biopikeket tudunk, nem jut eszembe, de ez...
Hát például az Elvis is ilyen volt, hogy pont ugyanannyi, mint amit az Elvisről a Wikipedia oldalán megtudsz.
Igen. Igen, és ezzel mondtam, hogy ott tulajdonképpen az volt a tét, hogy tudod-e egy-egyben azt hozni, hogy... De most pedig a Baz Luhrmann barátomat fogom megvédeni, de azért ott meg nagyon az alkotói szándék mindig, hogy te szórakozz a lehető legjobban. Szerintem egyébként nem az Elvis alatt szórakoztam a legjobban az ő egész munkássága összes filmje közül, de hogy azt ott értem, hogy miért vannak ezek az eszközök, meg miért úgy mutatja meg. Itt valóban egy kicsit úgy berekedtünk így minden közé alá, így nem sikerült.
Igen, igen.
De ott meg egyébként az van, nem? Alig emlékszem, tényleg nagyon figyeltem a lábmozgásokat, meg a csípő mozgásokat.
Az jó volt.
Az tényleg jó volt, hogy ott meg pont talán ez a belső világ, amivel a Sofia Coppola végig dolgozni akar, az nincs. Tehát valószínűleg egy tökéletes filmet lehetne a kettőnek a
gyúrásabjába.
Igen.
Lehet, igen, igen. És te hol helyeznéd el Priscilla női ábrázlását Sofia Coppolának az előző női ábrázlásai között? Mert azért így volt, általában ugye ilyen köztes állapotban szereti mutatni a nőket, amikor még így
igen.
felfedezik a vágyaikat, így rájuk terhelődik az, hogy a társadalom milyen szerepben
akar őket. Lánykor. Igen, igen, lányság. Igen.
Azért az elvesztett jelentésben is szerintem így tök jól kijön, hogy a filozófia szakon végzett 20 éves lány keresi a helyét a nagy Tokióba, van egy megromlott házassága, mert túl hamar Trincser fejjel ugrott bele, és akkor így egy nála sokkal idősebb fickót kerülget, de nem is a szerelemről szól, hanem magáról így a vágyakozásról, és ott szerintem jobban kijön, hogy na, ez egy női karakter megfestése.
Abszolút, meg én nagyon szeretem azt a többi filmben, hogy mindig, és hozzám nagyon közel áll ez a megközelítés, hogy hiába van egy nagy kereted, vagy hiába van egy nagy settinged, akár időbeli, ugye a Sofia Coppola-nál sokszor van, például Marie Antoinette-ben, ott a francia forradalom van, az elveszett jelentésben Tokió egy ilyen nagy keret, vagy az öngyilkos szüzekben, ott is a Detroitnak a 70-es években, amikor már elindul ez a gazdasági rohadása, meg ez a financiális bomlása, és közben meg a nagy keretekből ő mindig egy pici dologgal foglalkozik, ami nekem nagyon tetszik, és nekem nagyon érdekes annak a középosztálybeli családnak a lánytestvér tagjai, Marie Antoinette a tinédzser, vagy az elveszett jelentésben, ahogy mondod, ez a csaj, meg ez a fura viszony ezzel a szintén nagyon magányos, kiégett színésszel, amire nem lehetett jobb senki,
abszolút,
mint a Bill Murray. És hogy szerint nekem ez nagyon értékes, ez a megközelítés, és lehet, de ez csak most, ezen csak most gondolkozom ide neked, hogy a Priscillánál épp ez a baj, hogy nem lehet csak a picire koncentrálni, és valahogy olyan, mint hogyha ezt az Elvis keretet is, ezt a rockstar keretet, és azt az egész milliót oda szuszakolta volna, és mindig az iroda jut eszembe ebbe a füstös, sötét, megint nagyon puha fényű térbe, mert akkor is, így csak ott maradtunk. És valahogy így nem, de lehet, hogy nem ez az oka, de mivel nincs meg ez a kifelé-befelé figyelés, ezért nekem nem okoz. Én inkább úgy mondanám, hogy vannak a filmek, amiket szeretek, és ahol szerintem ez, ami hogyha mondjuk csinálnánk egy ilyen kézikönyvet, hogy mik azok a paraméterek, amiket össze kell szedni ahhoz, hogy Sofia Coppolás film legyen, amik a legjobban kijönnek, az biztos, hogy a Marie Antoinette, az öngyilkos szüzek, meg a Lost in Translation. És akkor az alatt vannak ezek a, mi is volt a címe? Beguiled, amiben a Nicole Kidman megint a szerelme.
Igen, meg volt a Bling Ring.
Bling Ring az Emma Watsonnal, igen. Ami egy képkockára, nem emlékszem belőle.
A trilányok
kit érdekel.
Hollywoodi sztárokhoz törnek be.
Igen, nagyon. És aztán volt egy olyan film, amiben ez a csáv, szintén egy amerikai, vagy egy hollywoodi sztár, meg az Elle Fanning apalánya kapcsolat. Igen, igen. De az mondjuk érdekes, hogy, és ezzel meg is van vádolva sokszor a Sofia Coppola, és szerintem nem teljesen indokolatlanul, hogy ez a fehér hírnévből, vagy ilyen dinasztiás háttérből magányoskodó női karakterek nulla diverzitás nélkül, meg a hírnév, tehát hogy ő nagyon a saját fészkében forog körbe, hogy akkor onnan igen. mit lehet.
Hát miről ezért ő sem egy olyan családi háttérből.
Hát igen, most mit csináljon az ember, hogyha már csecsemő korában benne volt a keresztapában.
Így van, igen.
Ne, annyira nem tett.
Meg a tesója a Wes Andersonnal dolgozik, vagy neki a jobb keze.
Jó, de hogy közben igen, hogy túl lehetne lépni. És pont egyébként ebben a Nicole, mi volt ennek a Beguiled? Azt hiszem az volt a
igen.
címe. Abban a filmben őt nagyon megcincálták ezért, hogy kivette egy fekete rabszolganő karaktert. Azt mondta, hogy csak fehér lányok legyenek benne. Én csak a fehér lányokról tudok. Ne.
Igen.
Vagy így nem. Az egy kifejezetten rossz húzás volt. Hát egyébként mit bánom én, hogyha ő tényleg csak a fehér nőkről akar csinálni? egy kicsit tudjuk, hogy 2024-ben már ez is visszás, de hogy konkrétan az eredeti regényben megírt karaktert kitépi a saját feldolgozásából, az para.
Igen.
Ezt is megmondom majd neki.
Mindenképpen adják.
De ezt már megmondták szegénynek, de ez nem sajnálom. De hogy ez emlékszem, hogy akkor ez egy ilyen dolog volt.
Viszont a kosztümökről még kell szót ejteni.
Oké.
Hogy ugye Coppola, hát ő a Chanelnél volt gyakornak 15 éves korától kezdve.
Tényleg?
És ő egy ideig csak így a divattervezés felé kacsingatott. És ahogy utána olvasom, a filmnek a költségvetése eléggé alacsony volt. És a Chaneltől szerezték például a Priscillának az esküvői ruháját, mert azt már nem is lett volna idők megtervezni azt a ruhát. Viszont Valentino is adott nekik ruhákat, úgy ilyen baráti alapon. Szóval
persze,
azért...
az ember abból dolgozik, amivel tud. Róna utca raktár, vagy Valentino.
Hát engem is támogathatna a Chanel ennyi erőből. Viszont hogy tetszettek a kosztümök? Mert azért valamennyire szerintem így érzékeltetni tudta azt, hogy Priscilla egy ilyen kis baby doll az elején, aztán így, nem tudom, fokozatosan így nővé érik.
Megint szerintem minden adekvát. Uh-huh. Szerintem az, hogy olyas valakiről akarsz beszélni, meg mesélni, aki otthon van, és egy intim kontextusban van, szerintem az nagyon méltányolandó, hogy nem ilyen karikaturisztikusan láttuk Elvist ezekben a Las Vegas-i jelmezekben, meg nem tudom, hanem az volt az ő otthoni ruhája. Más kérdés, hogy Priscillának is ez volt az otthoni ruhája, és ezt jól tudom, ő aztán nem sétáltott le a lépcsőn a nappaliba úgy, hogy ilyen kifingott pizsamában volt, ahogy én nem tudom mások, hogy, de én szoktam otthon lenni.
Igen.
Ja, és ebből szerintem a leg mindent összefoglaló pillanat, ami viszont tényleg tetszett, hogy mikor indul szülni ez a szegény lány,
jaj,
még
igen.
Gyorsan minden koncentrációjával műszempillát felrakja magára. Úgyhogy erre nagyon figyeltek, lehet, hogy erre csak.
Igen, én is ezt éreztem, hogy kb. Nem mint, hogyha így emiatt megbocsájtató lenne, hogy így, hát így a köntös egészen szép, hogy ilyen pasztel rózsaszínba áztatott babaházat kapok. Csak valóban azt gondolom, hogy így jól átadta, és Sofia Coppolának a divat iránti érzéke az abszolút mindegyik filmében megmutatkozik.
Persze. Ez szerintem ő egy rettetesen jó ízlésű, okos nőnek tűnik az egész munkásságán keresztül, csak pont...
Pont hiányzott az a tízter. Na most, hogy hát a filmet mindennek elszittuk, azért érdemes megnézni, hyha.
Azért meg is mentettük. Én igen, nem tudom. Igen. Nem tudom, Katica, én végigmenteni próbáltam a filmet, te elsüllyeszteni, én pedig kiemeltem, ami...
Kellett ez a balansz, úgy érzem.
Igen.
Viszont arról muszáj szót ejtenem, hogy azért... A te első két könyvedből készül egy film, erről nem tudom, hogy mennyire beszélsz, a karantén naplóból és az Álva maszturbálok összegyúrásáról, hogyha jól tudom, és nagyon izgalmas, hogy azért lesz egy amerikai producere a filmnek, David Flynn. Erről mesélhetsz, hogy hol tartanak a folyamatok?
Igen, ennek az a története, hogy gyorsan összefoglalva, hogy eredetileg az HBO-val kezdtem el fejleszteni, valóban a két könyvet egy csomagként kezelve, csak aztán történt ez a fordulat, amivel tele volt a sajtó, hogy egész Európát lehúzta az HBO a fejlesztés és gyártási térképről, ezért otthontalanná vált az én projektem is, ami nagyon megviselt, de aztán végül is hamar felálltunk belőle a Proton Cinemával, aztán már Záborszky Annával kiegészülve, aki az HBO-nál volt ennek az anyagnak a gondozója. Tehát folytattuk azt, hogy helyet keressünk, vagy otthont, új otthont keressünk ennek a projektnek, és ezt meg is találtuk részben, inkább úgy mondanám, hogy a David Flynn és a VIP nevű amerikai független stúdió, ami olyan projekteket gondozott, mint a Mare of Easttown, vagy a White House Plumbers, vagy a Dickinson, ők rácsatlakoztak az én projektemre, vagyis a gondozásra vettük, és együtt kezdtük el tovább fejleszteni, ami nekem egy nagyon jelentős fordulópont volt, mert egyrészt nagyon magas színvonalon zajlik a munka, most már tényleg nagyon sok hozzáértő ember segít abban, hogy a lehető legjobban fejlesztem ezt a sorozatot. És a következő lépés az, hogy ennek egy platformot találunk, például egy streaming szolgáltatót remélhetőleg, és tulajdonképpen így, ahogy a Sofia Coppola, azt, hogy azért mennyire fordított, hogy nem voltam meg az Elvis dolog, én azt, hogy az HBO-val kiullott a projektem, úgy fordítom az előnyire, hogy tulajdonképpen itt most már egy nemzetközi esített produkcióról beszélünk, annak ellenére, hogy ezt a kelet-európai magyar mi volt. Tehát szerencsére mindenki nagyon-nagyon-nagyon szeretné megőrizni.
És ezt be lehet ágyazni egy ilyen nemzetközi produkcióba is, mert pont az a te írásmódodnak az ilyen fűszere, hogy így nagyon sokan rá tudnak csatlakozni, pont amiatt, mert ennyire életszagú, és én, mint kelet-európai lány, így át tudom érezni ezeket a szituációkat, de akkor ezt így át lehet ültetni nemzetközi produkcióba is?
Igen, egyelőre, és mondom, tehát rettenetesen méltányolják, és szerintem ez jó tanulság, hogy ugye mi mindjárt valamennyire amerikanizálódtunk, mert olyan zenéket, és olyan filmeket és sorozatokat fogyasztunk, én is nagyon. És akkor az embernek lesz egyszer csak azzal kapcsolatban egy gondolat, hogy hogyan van lemaradva a kelet-európaiságával, vagy a magyarságával attól, amit ugye a domináns biznisz egésze képvisel, az angol szász paraméterekkel, és aztán egyszer csak kiderül, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon értékes dolog, egy nagyon speciális és különleges dolog, amire kíváncsiak, és onnan távolról is kíváncsiak, úgyhogy egyszer csak így, nem tudom, meg kell tanulni. Azért tétovázom, mert angolul akarom mondani, hogy ónolni.
Hát igen.
De meg kell tanulni, birtokolni ezeket a specifikus dolgokat, és én most ezt csinálom, és úgy tűnik, hogy nagyon, valami nagyon jó egyvelege jön ki annak, és remélem ez így is marad, ami hatással volt rám, és az, amit én hozok innen.
Az tudatos volt, hogy független külföldi producer által készüljen el ez a film? Hogy semmiképpen sem
arra nyújt utalsz,
be az NFI-hez a...
Arra utalsz, hogy ne, helyi, állami.
Igen. Én, semmiképpen sem azért, mert pár napi felröppent a hír, hogy az NFI milyen filmek támogatására adta oda az állami pénzeket. Ákosra igen. Például.
Igen. Én őszintén szóval eszembe se jutott, hogy érdekelni az NFI-t ez a téma, de hát ez azért is van, mert, hogy mondjam, ez egy empirikus dolog a részemről, nem pedig egy dac dolog, úgy azt tudva levő, hogy egy ideje semmi nem érdekli őket, ami nem a saját fészkükből igen. Születik. Igen. És nem próbáltam meg pályázni. Meg ugye hát ez egy nagyon sikamlós téma ebben az országban, nagyon kockázatos arról beszélni, és itt a pro-choice-ot, nem csak az abortuszt, én értem, hogy egyáltalán, hogy lehetőséged legyen választani bármiben, és akkor én, amikor erről nagyon szabadon, meg szabadosan, meg nyersen beszélek, akkor az minden miatt, amit tudunk erről a rendszerről, vagy a kulturális rendszerünkről, az érthető, hogy miért ütközik akadályokba.
De akkor örülök, hogy valamennyire azért már otthonra lehet ez a produkció.
Nagyon azon vagyok, hogy alá legyen az ingatlan szerződés az otthonával kapcsolatban. Jó. Több pótkulcs is legyen a projektnél, és a többi, igen.
Akkor remélem, hogy legközelebb már a te filmeddel kapcsolatban is beszélhetünk, és nagyon köszönöm, hogy kivesészted velem a Priscillát. Hogyha ti szeretnétek majd egy jó szórakozni, akkor olvassátok el Benedek Ágot, a legutóbbi könyvét, az akkor inkább már most megdöglökött. Annyira találó ez a címtárgya, pont ezzel a mondattal feküdtem le aludni egy e-mail láttára.
Remélem, hogy nem elmondtál rosszakat, mert én mostanában képzeld, hogy annyira hatással van rám minden, amit az elalvásom előtti egy órában nézek, látok, valaki
igen,
mesél.
Igen, azzal vigyázni kell.
És igen, és az jutott eszembe rögtön, hogy remélem, nem arról elmondtál, hogy boncasztalok között
nem,
révedezel.
Nem.
Jó.
De nagyon hatásos a borító, hogy Boncz Asdalra emlékeztet. Szóval olvassátok el Brenda Kágot, a legutóbbi könyvét. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok. Jövő héten jövünk új tartalmakkal, és csatlakozzatok a Telex After zárt Facebook csoportjához is. Sziasztok!